És folytatjuk is a beszélgetést itt a Partizán stúdiójában. Továbbra is a cenzúra törvényről lesz szó, ami ugyebár, hogy az elmúlt napokban ezt már alaposan kitárgyaltuk, súlyos szankciókat vethet neki civil szervezetekre, független újságokra, elsősorban abban az esetben, hogyha külföldről is kapnak támogatást, és a szuverenitás védelmi hivatal ítélete értelmében veszélyeztetik Magyarország szuverenitását. Valóban ami ennek a témának szintén a része, de eddig talán kevesebb szó esett róla, az az, hogy hogyan jönnek itt képbe a bankok, hogy jön itt képbe az adóhivatal, és egyáltalán mennyire lesz olyan betartatható ez az egész, hogyha elfogadják ezt a törvényt ebben a mostani formájában. Erről fogunk beszélgetni most Berkes Beatrix ügyvéddel, tőkepiaci és banki jogásszal. Szerbusz Beatrix, köszönöm, hogy eljöttél.
Szia Illés, köszönöm szépen a meghívást.
Kezdjük is innen akkor, amit most itt a felvezetőben is mondtam. Ebben a mostani törvényjavaslatban hogyan jelennek meg a bankok? Mi lenne az ő feladatuk, dolguk, felelősségük, hogyha ezt ebben a formában elfogadnák?
Igen. Ez úgy néz ki, ahogy te is felvezetted, hogyha a szuverenitás védelmi hivatal javaslatára egy kormányrendeletben jegyzékre vesznek bármely szervezetet, akkor a hitelintézet köteles monitorozni ezeknek a bankoknak a fizetési számláit, ami azt jelenti, hogy minden külföldről érkező támogatás, tehát egyébként már nem külföldi támogatásként szerepel ennek a törvényjavaslatnak a terminológiájában, hanem itt már külföldről érkező támogatásként. Tehát nem úgy, mint az értelmező rendelkezések között. És ezt már úgy vezeti be ez a jogszabály, hogy itt már engedélyköteles fizetési műveletről beszélünk, és az engedélyköteles fizetési műveleteket monitoringozniuk kell, 5 munkanapra felfüggeszteni egyébként ezeknek az ügyleteknek a végrehajtását, és jelentéstételi kötelezettségük van a NAV felé, ugye ez így került bevezetésre a törvényjavaslatba, egy pénzmosás elleni szerv.
Igen.
De
erre mindjárt visszatérünk, bocsánat, csak még itt az elejénél maradva, tehát akkor jól értem, hogy itt az az elképzelés, hogyha rákerül egy szervezet erre a fekete listára, vagy erre a jegyzékre, amit végül is a kormány alapít meg egy rendeletben, akkor onnantól kezdve, ahol az a cég vagy alapítvány vezeti a bankszámláját, ott annak a banknak kell figyelnie, hogy ott milyen pénzmozgások történnek, és hogyha külföldről jön bármilyen forrás, jelentsen ez bármit, vagy jöjjön ez bármilyen típusú külföldi forrástól, azt onnantól kezdve akkor jelenteni kell a NAV-nak.
Így van, jelentéstételi kötelezettsége Igen. van. És ugye a felfüggesztés után a NAV folytatja le az eljárását, és 5 munkanapon belül jelzést ad a hitelintézetnek arról, hogy ez az ügylet végrehajtható, vagy nem hajtható végre, hogyha nem hajtható végre, akkor a felfüggesztést tovább kell folytatni, és elindul egy 90 napos eljárás a NAV-nak, ami azt jelenti, hogy amit, ahogy te is felvezetted, a NAV meg fogja vizsgálni, hogy Magyarország szuverenitása szempontjából veszélyes-e az a támogatás, ami felkerült a fizetési számlára, és ez a 90 nap egyébként egyszer 90 nappal meghosszabbítható, tehát akár adott esetben összesen 185 napra is felfüggeszthető ez a fizetési művelet.
Maradjunk még ennek a folyamatnak az elejénél, a bankoknál. Tehát hogyha a banknak az a dolga, hogy figyelje az adott szervezetnek a pénzmozgásait, csak erre a részre koncentrálva, ez hogy látod, ez mennyire kivitelezhető, mennyire van erre kapacitása, technikai eszköze a bankoknak, mert ugye itt valóban felmerültek már ilyen gondolatok, hogy ez lehet, hogy már önmagában, mert itt megbukna valójában ez a dolog. Mennyire felkészült erre egy bank, mennyire van ott erre kapacitás?
Tehát azért kell felkészültnek lenni egyébként, mert ugye a pénzmosási kötelezettsége keretében, ami ugye egyébként a PMT hatája alá tartozó kötelezettsége, neki egyébként
PMT.
Is... A pénzmosás megelőzéséről is.
Oké, ez egy egyébként is megvenő igen, törvény, ami
igen,
arra szolgálna, hogy a
pénz... meglévő törvény, aminek a hatája alatt vannak a bankok, és hogyha a természetes személy, jogi személy üzleti kapcsolatot létesít a bankokkal, akkor egyébként is nekik be kell sorolni ezeket a személyeket 3 kockázati kategória egyikébe. Ez az alacsony kockázat, közepes kockázat és a magas kockázati kategória, és ezeknek a kockázati kategóriákhoz passzoló monitoringozási kötelezettségük van. Alacsony kockázathoz társulóan alacsonyabb, és a magas kockázathoz társulóan már egy fokozott monitoringot, fokozott ügyfélátvilágítást kell lefolytatniuk. És egyébként a fokozott átvilágítás kategóriájában amúgy is van olyan kategória, hogy kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok, és ugye ezeknél az innen bejövő példának okáért pénzmozgásokat nekik egyébként is figyelniük kell. Tehát nekik egyébként már van egy meglévő monitoring rendszerük ezeknek a pénzmozgásoknak a figyelésére, és egyébként valószínűleg ugye ezért is nevezhetjük pénzmosás elleni szervnek ezt a szervet, mert már egyébként rezsimeket összemosva ugye már ebbe a meglévő rendszerbe igyekszik beilleszteni ezt az új rezsimet.
Tehát azt mondod, hogy önmagában az, hogy a bankoknak figyelniük kell a jegyzékre került szervezeteknek majd a pénzmozgásait, ez teljesen megoldható, most is megvan ennek a technikai háttere.
Technikai háttere, igen, megvan, és ezen túl is még fontos kiemelni, hogy amúgy is napi szinten monitoringozniuk kell ezeket a fizetési számlákat.
Térjünk rá akkor a NAV-ra, ami ugye adóhatóságként ismerünk a hétköznapokban, de valóban itt a törvényben pénzmosás elleni szervként hivatkozik rá a javaslat. Ennek akkor mi a konkrét jelentősége, vagy egyáltalán hogy kerülhetett ez itt elő, hogyha valójában ez a törvényjavaslat elvileg nem a pénzmosásról szól, és itt mégis valahogy ezt az ilyen törvényi hátteret hozzák be, ez mire szolgál, mit akarnak ezzel feloldani?
Igazából ez meglehetősen zavaró, hogy pénzmosás elleni szervnek nevezzük ezt a szervet, hiszen maga a törvényjavaslat sem beszél e tekintetben pénzmosásról, és nem is ez a célja ennek a megelőzése.
Igen.
Tehát ez így meglehetősen zavaró, ráadásul nem is illeszkedik abba a pénzmosási eljárási rendbe, amit egyébként a NAV ilyenkor lefolytat, mert egyébként is úgy zajlik ez a folyamat, hogyha a hitelintézet saját hatáskörében úgy ítéli meg, hogy pénzmosással kapcsolatos művelet zajlik, hogy pénzmosás gyanúja merül fel, akkor egyébként is kötelessége jelenteni a NAV-nak ezt az ügyletet, és hogyha 4 munkanap eltelik egyébként a NAV jelzése nélkül, akkor végrehajtható az ügylet. Aminek nyilvánvalóan azok a garanciális feltételek, hogy ugye 4 munkanap után, ami egyébként 1-3 munkanappal meghosszabbítható, ugye vissza tudjon jutni a gazdaságba ez a pénz, forogni tudjon, hogyha a NAV az eljárás és a végén azt állapította meg, hogy ez egyébként nem pénzmosásból származik. De szeretném hangsúlyozni, hogy itt pénzmosásról nem beszélhetünk, mert ugye pénzmosás mindig egy alapbűncselekményből származó pénz, tisztára mosása, visszajuttatása a gazdaságban, és egyébként magamat ismételve a törvény javaslat sem szeretné ezt a látszatot kelteni, és nem azt mondja, hogy ennek a megelőzéséről van szó, hanem a szuverenitás védelemről. De egyébként vannak pénzmosási vetületei egyébként az átláthatósági törvénynek, annyiban, hogy kimondja, hogy a jegyzékre vett szervezetek vezetői, ők kiemelt közszereplőnek fognak minősülni.
Igen, erről mindenképp beszélünk majd még részletesen, csak egy kicsit még ezt jobban meg akarom érteni, ezt a pénzmosás részét a dolognak, hogy ez hogy jön ide valójában. Tehát, hogy ha jól értem, akkor itt igazából azért idézik meg ezt a javaslatban, ezt a pénzmosás elleni szabályozást, ami egy amúgy is meglevő uniós direktívára épülő szabályozás, és ha jól tudom, akkor ez igazából arra szolgálna, hogy valóban a terrorizmus finanszírozást és hasonló súlyos bűncselekményeket megakadályozzanak. Szóval itt azért kell erre támaszkodni, hogy legyen milyen alapon egyáltalán a bankoknak elküldeni ezeket az adatokat a NAV-nak. Tehát ez egy ilyen technikai oka van ennek a pénzmosásról szóló hivatkozásnak?
Igazából lehet egy technikai oka, de amikor egyébként vizsgáltuk jogászként ezt a törvénytervezetet, igazából nem értettük, hogy miért pénzmosás elleni szervnek nevezték el, hiszen bárhogy elnevezhetnénk, hiszen ezáltal a jogszabály által létrehozott szerv, igen, lehet egy ilyen oka, hogy már egy alkalmazott technikai rendszerbe könnyebb beilleszteni, hogyha ekként nevezzük, de igazából tényleg nagyon zavaró.
Világos, igen, és hát nem ez az egyetlen zavaros része valóban ennek a javaslatnak, de akkor ez sem teljesen egyértelmű. Na és akkor tovább menve ezen a vonalon, akkor ezután a NAV-nak, azt már említetted az előbb, hogy van 90 napja megvizsgálni, hogy akkor az a támogatás, ami jön-e, arra engedélyt kap-e arra a külföldről érkező támogatásra, ha jól értem, és ez még egyszer 90 nappal meghosszabbíthatja, de akkor ez viszont jóval hosszabb idő, mint amit most a pénzmosásról szóló szabályoknál előírnak.
Igen, tehát ugye, ahogy te is említetted, ugye ez egy uniós direktívából jön, tehát egy irányelv egyébként, amit ez a negyedik pénzmosási irányelv, amit a már említett PMT-vel implementáltunk a magyar jogrendbe, és ez a PMT írja elő szintén ezt a 4, egyébként maximum 7 munkanapra meghosszabbított eljárási időt, és ugye, ahogy említettem, annak ellenére, hogy pénzmosás elleni szervnek nevezzük a NAV-ot e hatáskörében, itt ő maga sem igyekszik egyébként konformá válni a már meglévő szabályokkal ennek ellenére.
Mi történik akkor, hogyha a NAV azt mondja, hogy ez nem engedélyezhető az a bizonyos külföldi támogatás, amiről értesülést kapott
akkor
a banktól?
Akkor vissza kell szolgáltatni a támogatás nyújtó részére.
És milyen jogorvoslati lehetőség van ebben az esetben? Fordulhat-e valahova az adott szervezet egyáltalán?
Hát van jogorvoslati lehetőség, méghozzá keresetlevelet lehet benyújtani a kúriához.
Tehát, ugye, rögtön a legmagasabb szintjére a bírósági rendszernek.
Igen, igen, igen. Ugye erről egyébként már beszélt Stánic Péter, meg Hoffmann Tamás is, kik ugye kiváló szakemberek a témakörben. És ugye ők már kifejtették az aggályukat ezzel kapcsolatban, hogy miért problémás az jogorvoslati jog szempontjából, hogyha rögtön a kúriánál kezdődik a jogorvoslati jogom, és nem a törvényszéknél, vagy nem az ítélőtáblánál, és itt véget is ér. De én egyébként fel is vettem közigazgatási joggal foglalkozó szakemberekkel a kapcsolatot, és ezúton is egyébként köszönöm nekik a közreműködést, hogy itt az azonnali jogvédelem intézményével van a legnagyobb probléma, ami egyébként nem vehető igénybe. És ez a KP-ban, ugye a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény, ez kifejezetten kimondja, hogy azonnali jogvédelemmel egyébként lehet élni, és az indoklásában szerepel is, hogy ágazati törvények ezt nem zárhatják ki. És itt most ugye az a nehézség ebben a kérdésben, és ehhez ugye alkotmányjogi szakértők bevonására lesz majd szükség, hogy ha azonos jogszabályi hierarchia szinten szereplő törvények ütköznek, akkor ott mi a teendő?
Tehát akkor, ha jól értem, itt két irány van. Egyrészt lehet menni a kúriára rögtön, amivel, ahogy mondtad, akkor azzal vannak egyébként problémák, hogy miért rögtön csak a kúriához lehet fordulni. Ráadásul ott, hogyha jól emlékszem, akkor ott a kúria nem is változtathatja meg a NAV döntését, tehát ott legfeljebb csak újraindul megint ez a kör. És van egy másik szál, ez pedig az azonnali jogvédelem, ami itt nem létezik. Erről ezt még egy kicsit elmagyaráznád részletesebben, hogy ez az azonnali jogvédelem úgy egyébként mit jelent, és miért probléma, hogyha hiányzik egy adott ilyen közigazgatási ügyben, mint mondjuk egy ilyen NAV-os, támogatós sztori.
Tehát az azonnali jogvédelem az pont arra szolgál, hogy ne legyen végrehajtható határozat. Tehát ugye, ahogy te is említetted, a kúria a pénzmosás elleni szerv döntését nem változtathatja meg. Amivel egyébként önmagában nem is lenne probléma, tehát nem ez a legnagyobb probléma, mert egyébként itt van egy kodifikációs probléma, hiszen a KP az egyébként is kimondja, hogy az egyfokú eljárásokban, és itt egyfokú eljárásról beszélünk, hogy magához már a közigazgatási szervező fellebbezési kérelem nem nyújtható be, ott egyébként sem változtathatja meg a bíróság a döntést. Tehát ezt igazából meg se kellett volna ismételni. Tehát a probléma azzal van, hogy mivel nem változtathatja meg a bíróság a döntést. Ugye az azonnali jogvédelem intézményét pont erre találták ki. Hogyha ugye elkezd egymással pingpongozni a hatóság és a bíróság, hogy a döntést ugye önmaga nem változtathatja meg, de a hatóság viszont megváltoztatja, de nem hoz még mondjuk a megismételt eljárásban sem megfelelő döntést, akkor ugye elindul egy ilyen pingpongozás, és pontosan az azonnali jogvédelem intézménye arra szolgálna, hogy ez alatt az időszak alatt ugye ne sérüljön a joga annak, aki jogorvoslatot kért.
Aha, tehát akkor ebben az esetben, hogyha így elfogadják a törvényt, akkor az történne itt, hogy mondjuk a NAV úgy dönt, hogy ez nem kap engedélyt, ez az adott külföldi támogatás, dönthet úgy a szervezet, hogy akkor elmegy a kúriára, de amíg zajlik ez az eljárás, addig igazából bármi is történik majd utólag, azt a pénzt már vissza kell fizetnie.
Pontosan, tehát ő nem tud rendelkezni ez idő alatt azzal az összeggel.
Igen. A NAV ráadásul ugye kapott elég széles hatósági jogköröket is ebben a témában. Házkutatást tarthatnak, adatokat, dokumentumokat kérhetnek ki az érintett szervezetektől, és ezeket le is másolhatják és kivonatolhatják maguknak. Ez milyen más hatósági eljárásokhoz hasonlítható, tehát így nagyjából milyen, hogyan lehetne ezt kontextusba helyezni, vagy mihez hasonlítható ez így a egyébként ismert hatósági
ahogy be is mutattatok, ugye én tőkepiaci és bankszakjogász vagyok, és egyébként a tőkepiaci felügyeleti hatóság, a Magyar Nemzeti Banknak is vannak ilyen jogkörei, tehát ez egyébként a hatósági jogköröktől nem idegen. Tehát ezt az MNB is egy hatósági felügyeleti eljárásban, például egy átfogó felügyeleti eljárásban, amit például egy hitelintézetnél folytat, ugyanúgy bizonyítékokat gyűjthet, ugyanúgy munkafolyamatokat figyelhet meg. Ez egyébként úgy néz ki, hogy hatósági szakemberek leülhetnek az adott munkafolyamatot végző mellé, és megfigyelhetik, végig vonulhatnak azon az eljáráson, hogy az adott szakember hogy jut el a folyamat végére. Tehát egyébként ez nem idegen ezektől az eljárásoktól és a NAV eljárásaitól sem.
De amit most hoztál példaként, az arra vonatkozik, amikor mondjuk a Nemzeti Bank ellenőriz bankokat, de hogy ilyen típusú példa is van egyébként, amikor mondjuk ilyen kisebb szereplőket tettél, mondjuk civil szervezeteket, kisebb cégeket ilyen módon tudnak ellenőrizni ilyen típusú hatósági
jogköröket? Nem, ez a része egyébként így példátlan.
Még zárásként akkor, amit már az előbb te is felvetettél, még arról mindenképp beszéljünk, hogy a törvényjavaslat értelmében ugye ezeknek az érintett szervezeteknek a vezetői kiemelt közszereplőnek minősülnének majd. Ez mit jelent pontosan? Tehát kik jelenleg a kiemelt közszereplők, és milyen következményekkel jár ez?
Tehát ugye a kiemelt közszereplő az a fontos közfeladatot ellátó személy. Egyébként ez is már az említett negyedik pénzmosás irányelvből jön, és egyébként jelenleg a PMT taxatív felsorolást ad arról, hogy kik minősülnek fontos közfeladatot ellátó személynek, államfő, kormányfő, miniszterek, országgyűlési képviselők, kúriának az elnöke, stb. Ugye itt, és ez itt fontos az, hogy az uniós irányelvtől negatív irányba nem lehet eltérni. Tehát kevesebbet nem határozhatok meg, mint amit az uniós irányelv előír számomra, de ezt a kört szélesíthetem. Ugyanakkor mindig végigvonul egy jogalkotói akarata mögött, hogy ezt miért találta ki a jogalkotó, hogy ezt a személyi kört vonja be a jogszabály hatálya alá, és a kiemelt közszereplőknél nyilván az volt egy vezérelv, hogy itt ugye magasabb a korrupciós kockázat, és közpénzek felett diszponálnak ezek a személyek, és emiatt ugye pénzmosás szempontjából is fokozottan rájuk kell nézni, vizsgálni kell az ő ügyleteiket. És most ez, hogy egyébként civil szervezetek vezetőit kiemelt közszereplőnek minősítjük, ez egyébként nem konform azzal a szemléletmóddal, amit képvisel a negyedik pénzmosás irányelv, és annak megfelelően a PMT.
Ez a gyakorlatban egyébként mit jelent ezeknek az embereknek az életére nézve? Tehát mondjuk a hatóságnak, vagy bármilyen egyéb szervnek milyen jogai lesznek vele szemben, azért, mert ők már kiemelt közszereplők?
Tehát itt ugye megint a PMT hatálya alá tartozó szervezeteknek lesz többlet kötelezettsége ezzel, aminek az elszenvedői ezek a személyek és szervezetek lesznek. Ez ugye úgy néz ki, hogy a PMT személyi hatálya alá tartozó szervezetek, ezek a hitelintézetek, a befektetési vállalkozások, portfóliókezelést folytató alapkezelők, Ugye, amit már említettem, hogy háromféle kategóriába be kell sorolniuk az ügyfeleket, és hogyha a vezető kiemelt közszereplő egyébként, a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő, akkor nekik automatikusan magas kockázati kategóriába kell besorolni ezeket a szervezeteket, természetes személyeket, ami azt vonja maga után, hogy fokozott ügyfélátvilágítást kell lefolytatniuk. Fokozott ügyfélátvilágítás már eleve magában foglalja azt, hogy csak a belső szabályoknak szerint kijelölt vezető járulhat hozzá ahhoz, hogy üzleti kapcsolat létesüljön. Tehát eleve már úgy indul el az ügyfél kapcsolat, hogy azt megelőzte egy eljárás, és a vezetőnek hozzá kellett járulni az üzleti kapcsolat létesítéséhez. És egyébként, hogyha ez a vezető úgy dönt, hogy bank adott esetben ne nyisson bankszámlát ennek a szervezetnek, azt megteheti, hiszen ugye ez, ahogy kihallatszott, akkora adminisztrációs teherrel jár ez a fokozott monitoring, hogy ő egyébként a szerződéses szabadság keretében dönthet úgy, hogy nem veszi magára ezt az adminisztrációs terhet, és azt mondja, hogy ő nem köt szerződést ezekkel a szervezetekkel, magánszemélyekkel. És mert ez fontos egyébként, hogy az, hogy a vezető, hogyha tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő, és ugye például egy alapítványnál már a kuratóriumi tagok, azok tényleges tulajdonosnak fognak minősülni, és a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő, az automatikusan magával vonja azt is, hogy a szervezet is magas kockázati kategóriába sorolódik.
És ez az átvilágítás, amit mondasz, ez egyébként az érintett szempontjából mit jelent? Ilyenkor miért világítják át, mit néznek meg?
Tehát ez fokozottan monitoringozzák az ő bankszámláját, folyamatosan nézik az ő pénzmozgásait, plusz dokumentumokat kérhetnek be arról, hogy ez a pénzösszeg miből származik, hogy ő azt örökölte, az a fizetése.
Hogyha a saját személyes bankszámláját is.
Pontosan, mert itt a vezető, ő természetes személyként válik kiemelt közszereplővé, és ugye még van egy csavar a történetben, hogy a PMT alapján nem csak a vezető lesz kiemelt közszereplő, mert mint ő lesz kiemelt közszereplő, de azonos szabályok és azonos eljárásrendben kell vizsgálni az ő közeli hozzátartozóit, ami egy PTK szerinti fogalom, és a vele közeli üzleti kapcsolatban állókat. Tehát, hogyha egy férj, feleség bekerül ebbe a jegyzékbe, és ő fontos közfeladatot lát el, e szerint a fogalomrendszer szerint, mert ő kiemelt közszereplővé válik, akkor az ő hozzátartozójának a számláit is ugyanígy monitoringozni fogja a bank.
Igen, bocsánat, nem akartalak közben.
Ennyi igazából.
Nagyon köszönöm, hogy elmondtad, és hogy segítettél ezt egy kicsit jobban megérteni. Meglátjuk, hogy majd tényleg a végleges változatban esetleg ez a része alakul-e, és valami osztik ebből a homályból, amit itt átbeszéltünk az elmúlt percekben. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm a meghívást.